Magyarország várja a török befektetőket és kereskedelmi partnereket, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Ankarában. Januárban kezdődhetnek Szerbia uniós csatlakozási tárgyalásai. A szerb kormányfő történelmi lépésről beszél. Felvidéki magyar hagyományokkal, termékekkel is bővülhet a magyar értéktár és a hungarikumok listája. A híradót látják, jó estét kívánok! Januárban kezdődhetnek a hivatalos tárgyalások Szerbia csatlakozásáról az Európai Unióhoz. Így döntöttek az EU uniós ügyekkel foglalkozó miniszterei. Az első kormányközi konferenciát a tervek szerint január 21-én tartják. Ivica Dačić szerb miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a döntést.
A szerb közszolgálati televíziónak adott interjújában Ivica Dačić miniszterelnök azt mondta, büszke kormányára, hogy lehetővé tette a tárgyalások megkezdését. Szerbia életében ez egy történelmi pillanat. Erre a napra generációk vártak, és több kormány, illetve politikus ezt a célt tűzte ki maga elé. Szeretnék azonban egy dologra figyelmeztetni. Egy nagyon nehéz időszak elé nézünk, fogalmazott a szerb kormányfő. Stefan Füle uniós bővítési biztos Brüsszelben jelentette be, hogy az Európai Unió elégedett azokkal a demokratikus reformokkal, amelyeket Belgrád az utóbbi időben véghez vitt, és elismeri előfeszítéseit, amelyen rendezte viszonyát Koszovóval. Így elhárultak a csatlakozási tárgyalások gátjai. Mi most nagyon gyorsan megkezdjük az első kormányközi konferencia megszervezését, amelyet a tervek szerint január 21-én megtartunk, mondta biztos. Az EU uniós ügyekkel foglalkozó miniszterei világossá tették, további kézzelfogható eredményeket várnak Belgrádtól. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy Szerbiának most el kellene ismernie Koszovó függetlenségét. Ezt ugyanis több uniós tagállam sem tette meg 2008 óta.
És most Brüsszelből kapcsoljuk tudósítónkat, Baracka Esztert. Szervusz, ahogy azt az előző összeállításban is hallottuk, az Unió konkrét lépéseket vár még Belgrádtól. Mik ezek, és mikorra lehet Szerbia teljes jogú tagja az Uniónak?
Jó estét kívánok! Szerbiának legelőször is végre kell hajtani azt a megállapodást, amit áprilisban az EU közvetítésével írt alá Koszovóval. Ez volt egyébként az EU fő feltétele ahhoz, hogy Szerbia előreléphessen, és tulajdonképpen ez a szerződés lenne az, ami stabilizálhatja a helyzetet a Balkánon, megoldaná békés egymás mellett élést és a párbeszédet a két ország, tehát Szerbia és Koszovó között. Ami pedig a tempót illeti, úgy tudni, hogy Szerbia 2020-ra tervezi a belépést, és szakemberek azt mondják, hogy tulajdonképpen ez reális céldátum lehet, hiszen egy olyan országban, ahol nincsenek különösebb gondok, 6-7 év alatt le lehet tárgyalni a csatlakozási folyamatot. Stefan Füle bővítési biztos egyébként nem volt hajlandó jósolni, nem vont párhuzamot Horvátországgal, de azt ígérte, hogy Koszovó nem fogja lassítani a haladást.
Magyarország a kezdetektől támogatja Szerbia uniós csatlakozását. Miért számít ez kiemelt jelentőségűnek számunkra?
Több szempontból is, először is a regionális gazdasági kapcsolatok miatt, másrészt a Vajdaságban élő magyar közösség miatt. Az ő kisebbségi jogaikra egyébként a tanács a csatlakozási folyamat idején kiemelt figyelmet fordít majd, ami Magyarországnak nagyon fontos. És a harmadik a migrációs nyomás elleni közös küzdelem, hiszen az Európai Unió területére a legtöbben éppen a délkeleti határokon szeretnének belépni, és így akkor ez a küzdelem hatékonyabb lehet.
Baracka Eszter, köszönjük szépen! Megtartotta első ülését a Fidesz harmadik rezsicsökkentést előkészítő munkacsoportja, jelentette be Rogán Antal, a munkacsoport vezetője egy közösségi oldalon megjelent videóban. A Fidesz frakció vezetője elmondta, elsőként arra kérik az energiahivatalt, készítsen előrejelzést a földgáz és a villamos energia világpiaci árának várható változásairól. Még a múlt pénteken jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az eddigi rezsicsökkentéseket újabbak követik majd.
Mindkét területen a világpiaci árak csökkenésére számítunk, és az a célunk, hogy a fogyasztók Magyarországon az árcsökkenést meg is kapják 2014-ben. Ezzel párhuzamosan arra kértem az energiahivatal elnökét, hogy kérjen be adatokat a magyar szolgáltatóktól, meg is fogjuk erősíteni az energiahivatal adat megkérési jogát, adatszolgáltatási kötelezettséget fogunk elő törvénnyel januárban, hogy a tényeket ne lehessen eltitkolni sem a hatóság, sem a magyar fogyasztók elől.
Jelentősen csökkenhetnek jövőre a devizahitelesek terhei, miután a bankoknak a törlesztő részletek kiszámításánál a jegybank közép árfolyamát kell figyelembe venniük. Erről a kedden elfogadott új hitelintézeti törvény rendelkezik. A Híradó által megkérdezett szakértő szerint a jegybanki közép árfolyam alkalmazása jelentős könnyítéseket hozhat azoknak a devizahiteleseknek, akiknek a bankok eladási árfolyamon folyósították a hiteleket, de vételi árfolyamon kellett törleszteniük. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a módosítással elkerülhetőek lesznek az árfolyam változásával az árfolyamréssel kapcsolatos banki visszaélések.
Ezzel a fogyasztóvédelmi bejelentések alapján nagyon sokszor a bankok vissza is éltek. Most arra nyílik lehetőség, vagy azt kívánjuk stabilizálni, hogy ez a fajta visszaélés ez ne történjen meg a rendszerben.
A kormány nyújtson be közérdekű keresetet a devizahitelesek érdekében. Többek között ezt javasolja a parlamentnek a Közösség a Társadalmi Igazságosságért néppárt. A szervezet elnöke Szili Katalin elmondta, 5 törvényjavaslatot fogalmaznak meg a devizahitelesek megsegítése érdekében. Ezek között szerepel többek között az, hogy ismét legyen pénzügyi jogok biztosa. Javasolják, hogy foglalják törvénybe a magáncsőd, valamint a kényszer értékesítés szabályait is. 10 000-rel nő jövő év végéig a bölcsődei férőhelyek száma, ezt a szociális és családügyért felelős államtitkár mondta Solymáron. A Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke pedig azt mondta, a bővítéseknek köszönhetően már idén megszűntek a bölcsődei várólisták, és minden gyermeknek jutott hely az intézményekben.
Ez a 48 férőhelyes solymári bölcsöde szeptemberben nyílt meg. A településen az elmúlt 20 évben nem volt olyan intézmény, amely a legkisebbek ellátását biztosította volna. Az intézményvezető azt mondja, a nyitáskor csak nem 2-szeres volt a túljelentkezés, de sokan visszaléptek.
Amikor a szülők átgondolták, hogy esetleg a munkahelyek nem veszik őket még vissza, illetve a gyedről le kell mondani a bölcsödei ellátás mellett, akkor volt, aki visszamondta ezt a lehetőséget.
Megmarad számukra a gyed, megmarad számukra a gyes.
A szociális és családügyért felelős államtitkár azt mondta, az édesanyáknak januártól már nem kell választaniuk a munka és a gyermeknevelés között, mert akkor is megkapják a gyest és a gyedet, ha a gyermek 1 éves kora után munkát vállalnak. Soltész Miklós hozzátette, a bölcsőde bővítési és fejlesztési programnak köszönhetően országszerte minden kisgyermeknek lesz majd hely az intézményekben.
Nagyon sok helyen lepusztultak voltak a bölcsődék, nagyon sok helyen pedig óriási nagy hiány volt, férőhely hiány volt az elmúlt évek során, és ennek a hiánynak egy nagy részét így már le tudtuk fedni.
Míg 2009-ben alig 30 ezer bölcsődei férőhely volt Magyarországon, addig már a 37 ezer gyermeket tudnak ellátni, jövőre pedig további 3 000-rel bővül ez a szám.
Ez jelen pillanatban megfelel az igényeknek is. Tehát ami jelen pillanatban 2013-ban igény jelentkezett, azt ki tudtuk elégíteni, minden gyereket fel tudtunk venni.
A Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke mérföldkőnek tartja, hogy jövőre végzettségtől és szolgálati időtől függően havi 6 és 17 ezer forint közötti bérpótlékot kapnak a szociális ágazatban dolgozók. Ez a bölcsődékben 10 ezer embert érint. Mint mondta, így 140-ről 150 ezer forintra nő a kisgyermeknevelők átlagkeresete. A magasabb összeget először jövő márciusban kapják meg az érintettek, januárig visszamenőleg.
Nyilvánosságra hozhatják a róluk jelentő ügynökök nevét a kommunista diktatúra áldozatai, miután kedden az országgyűlés módosította az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényt. Ennek értelmében január 1-től az ügynökök tevékenységéről készült dokumentumokat az érintettek hozzátartozói is elolvashatják.
Az már egy fantázia név, azt úgy hívják, hogy kárhozottak.
Az állambiztonsági levéltár raktárában a kárhozottak felirattal ellátott dossziét mutatják.
Egyházi személyek elleni büntető eljárás jellemzőm rájuk, hogy kárhozottaknak nevezik azokat, akik Istenben hisznek.
Az állambiztonsági levéltárban az 1944. december 21-e és a rendszerváltozás közötti időszakban keletkezett iratokat őrzik.
Ma már körülbelül 1 millió emberről tudjuk, hogy melyik dossziéba szerepel. De teljes feldolgozottság soha nem lesz, mert az összes Kis Józsefről, Nagy Ferencről, és nem sorolom tovább a Magyarországon nagyon gyakori neveket, Soha nem fogjuk tudni megállapítani, hogy pontosan kicsodák, nem tudjuk beazonosítani, mert kevés az adat.
Van, akiről csupán egy-egy mondatot írt, másokról több ezer oldalnyi jelentést készített az őt megfigyelő ügynök.
Nincs egyetlen egy ügynök sem biztonságban, nincs egyetlen egy esztétiszt sem biztonságban, nincs senki az egykori 3x3-as főcsoportfőnökségről biztonságban.
Januártól a korábbinál nagyobb mértékben válnak hozzáférhetővé a kommunista diktatúra idején készült dokumentumok. Az országgyűlés kedden szavazta meg az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. Az egyik legfontosabb változás, hogy az áldozat közzé teheti az őt megfigyelő ügynök nevét. Rétvári Bence úgy fogalmazott, ez az egyik legfontosabb információs kárpótlás, amit az áldozatok kaphattak.
Január 1-től kezdve minden áldozat megkapta azt a jogot, azt a lehetőséget, hogy bárkinek a nevét, aki vele foglalkozott a titkosszolgálatok szervezetén belül, bárkinek a nevét nyilvánosságra hozza, közölje vele, vagy akár feltegye az internetre is.
Az áldozatok hozzáférhetnek majd a velük kapcsolatban lefolytatott eljárás nyomozati anyagaihoz is. Az ügynökök hozzátartozói szintén elolvashatják az ügynök tevékenységéről készült dokumentumokat. Jövő év elején megalakul a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, amely azt fogja kideríteni, hogy a kommunista diktatúra alatt kik követtek el nem évülő bűncselekményeket.
A török-magyar kapcsolatoknak nem csak múltja, hanem jövője is van, jelentette ki Orbán Viktor egy ankarai üzleti fórumon. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány az elmúlt 4 évben bevezette Európa legkedvezőbb adórendszerét, ezért a török üzletembereket is arra biztatja, hogy fektessenek be Magyarországon. A kormányfő beszélt arról is, azok a gazdasági sikerek, amelyeket Törökország az elmúlt évtizedekben elért, az Európai Unió számára is tanulságként szolgálhatnak.
A modern világban lebecsülünk az efféle kulturális barátságot.
Ezekkel a szavakkal adta át Orbán Viktor miniszterelnök kedd este az isztambuli Magyar Kulturális Központot. Megnyitó beszédében azt mondta, ma minden a pénzről szól, ami hiba, mert a gazdasági együttműködés alapját valójában a kultúra és a barátság adja.
Törökországban jó dolog, és töröknek lenni Magyarországon, Budapesten jó dolog.
A megnyitó után Orbán Viktor török üzletemberek előtt azt mondta, az unió vajúdik, mert nem találta meg a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyektől a jövője és a sikere függ. Ezzel szemben Törökország erős és sikeres.
Éles kontraszt a számunkra az Európai Unióból idejönni örökhöz Isztambulba. Nagyon remélem, hogy mind mi magyarok, mind az Európai Unió vezetői tanulmányozzák majd azt a sikertörténetet, amelyet önök állítottak elő.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a fórumon azt ígérte, Magyarország azon lesz, hogy a török üzletemberek otthon érezzék magukat, és minél több befektetést hozzanak Magyarországra.
Magyarország várja önöket, a gazdaság növekedési fázisban van, most kell jönni ahhoz, hogy a következő években ebből nyereség, közös hozam és közös profit legyen.
Orbán Viktort szerda reggel az isztambuli Marmara Egyetem díszdoktorává avatták, majd Isztambulból Ankarába utazott, ahol lerótta tiszteletét Mustafa Kemal Atatürk, a török köztársaság alapítójának síremlékénél.
A magyar gazdaságot a pénzpiacokról finanszírozzuk, az államadósságot csökkentjük, a költségvetés kontroll alatt van.
Az ankarai török-magyar üzletember fórumon Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország ma már egészen más ország, mint 4 évvel ezelőtt, amikor a kockázati besorolása a nemzetközi pénzpiacokon rosszabb volt, mint Görögországé.
Egy új adórendszert vezettünk be, amely egy kulcsos 16%-os jövedelemadó, családi alapon kalkulálva. Bevezettük Európa egyik legkedvezőbb társasági adórendszerét, vagyis megalkottuk azokat a jogszabályokat, amely lehetővé teszi a külföldi befektetők, például önök, törökök is, bátran jöjjenek Magyarországra üzletet csinálni. Ennek meg is lett az eredménye, mert sikerült egyetlen év alatt megháromszorozni a Magyarországra érkező külföldi befektetéseket.
Orbán Viktor tanácsunk idején fogadja Abdullah Gül köztársasági elnök és Recep Tayyip Erdogan kormányfő, majd magyar-török stratégiai együttműködési tanács alakul, melynek képviselői többek között energetikai, környezetvédelmi, oktatási és kulturális megállapodásokat írnak alá.
Robert Fico jelenlegi szlovák miniszterelnök a kormányzó párt jelöltje a jövő évi elnökválasztáson. Ezt maga a kormányfő jelentette be évértékelő beszédében Pozsonyban. Robert Robert Fico elnöki céljairól azt mondta, szociálisan érzékeny politikát folytató, hazafias elnök szeretne lenni. Hangsúlyozta, a társadalmat nem megosztó, hanem egyesítő államfőként szeretne tevékenykedni, úgy, hogy az országot annak minden állampolgára, a nemzeti kisebbségek tagjai is otthonuknak érezzék. Jó döntés volt a svéd gyártmányú Gripen vadászgép hadrendbe állítása, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Hende Csaba a kecskeméti repülőbázison azt mondta, a Gripen megsokszorozza az ország védelmi képességeit. A tárcavezető emlékeztetett, a 2010-ben hivatalba lépő kormány a honvédelem megújítását egyebek mellett a Gripen program teljes megújításával kezdte, és az időközben lejáró szerződést is kedvező feltételekkel újították meg.
Az idő megmutatta, hogy a Gripen nagyszerű eszköz kitűnő emberek kezében. Nagyszerű fegyver, ami a honvédelem rendszerébe jól beilleszve megsokszorozza védelmi képességeinket.
A közjogi nemzet egyesítés után az oktatás, a jog és a gazdasági területen is azonos feltételeket kell elérnünk a határon belül és azon túl élő magyarok számára. Ezt Szász Jenő mondta a Zala megyei Kisbucsán az agrárium határon átnyúló kérdéseivel foglalkozó szakmai napon. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke úgy fogalmazott, a legfőbb erőforrásunk a magyar ember. A határon túli magyarság által az ő életterük, az általuk megművelt föld is magyar érdekeltség. Jelent.
A kettős állampolgárság bevezetésével közjogi értelemben befejeződött a nemzetegyesítés. Most ezt kell tartalommal megtöltenünk, mondta Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője egy Kárpát-medencei agrárfórumon.
Szélesebb körben gondolkodhatunk, hogy a határokon túlélő magyar nemzeti közösségünk számunkra egy lehetőség.
Magyarország sajátos és eredményes gazdaságpolitikát folytat az Európai Unióban, ami nem csak az anyaországban élő, de a külhoni magyarság számára is előnyös. Ezt Jakab István a Magosz elnöke mondta.
A Kárpát-medencei gazdák egyeztető fóruma keretében rendszeresen egyeztetünk arról, hogy milyen gazdaságpolitika mentén tudunk együttműködni, mik azok a lehetőségek, esélyek, amik a versenyképességünket javítják határon innen és határon túl.
A Muravidéken élő magyar gazdák felvetették, előnyös lenne, ha határon átnyúló területeket is bérbe vehetnének.
Ezt még mindig nem a gazdákon múlik, inkább azt mondom, hogy itt még bizonyos törvény módosításokat kell végrehajtani, hogy ez jogi viszonyalakotban is életbe tudjon lépni.
A fórumon elhangzott, Trianon 100. évfordulójára azt szeretnék elérni, hogy minden határon túli magyar gazdálkodó az anyaországéval azonos jogi feltételek mellett dolgozhasson.
A határon túlról is fogadnak már javaslatokat a hungarikumok listájára. A felvidékről nemrég 6 épületet, kulturális örökséget és hagyományos étket javasoltak a Magyar Értéktárba. A végső döntést a Vidékfejlesztési Minisztériumban mondják majd ki arról, hogy a javaslatok hungarikummá válhatnak-e.
A deáki római katolikus templom is felkerült a lehetséges felvidéki hungarikumok listájára.
Ilyen 1000 éves templommal nem sok falu tud büszkélkedni, és ezt köszönhetjük a természetesen Szent István királyunknak is, annak idején 1002-ből. Tehát ez egy nagy dolog, szép, és megemlíteném azt is, hogy nagyon sok csoport látogat meg minket, úgy Magyarországról, mint felvidéki más város, vagy más faluból.
A szoknyás hagyományőrzők vonulnak fel a Barti új kenyér ünnepén. A mindössze 6 faluban hordott kurtaszoknyás viselet szintén hungarikummá válhat, ahogyan a búzacsírával készült édesség, a kötés vagy a hagyományos felvidéki péksütemény a paprikás kattancs. De hungarikum lehet a bényi kéttornyú templom és a közelében található rotunda is.
Ez egy nyílt folyamat, bármikor érkezhetnek további javaslatok, magánszemélyek részéről, közületek részéről, polgártársulások, más civil szervezetek vagy szakmai társulások, önkormányzatok részéről.
A pozsonyi kifli azonban szinte biztos befutó. A süteményt 2012-ben jegyezték be a hagyományos termékek uniós nyilvántartásába, most pedig bekerülhet a külhoni magyarság értéktárába is. A javaslatokról a végső döntést a Vidékfejlesztési Minisztériumban mondják ki.
Országszerte összefogtak a civilek és a segélyszervezetek a rászorulókért. Veszprémben, Salgótarjánban és Budapesten melegételt osztottak, Pécsen pedig rászorulók kaptak tűzifát. Az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai pedig több mint 100 cipős doboz gyűjtöttek össze a baptista szeretet szolgálat javára.
Már jóval az ételosztás kezdete előtt több tucatnyian várakoztak Csepelen az ökumenikusok sátra előtt. A segélyszervezet mostantól 6 napon át várja a rászorulókat egy tányér meleg étellel és kisebb ajándékokkal.
Tészta, pörkölt, savanyúborka, kenyér és tea.
Ez volt a szerdai menü. Volt, aki többször is sorba állt érte.
Ez nagyon finom. Mondjam azt, hogy első osztályú. Örülök neki.
A segélyszervezet közben folyamatosan gyűjti a pénzadományokat a szeretetéség akciójában. A felajánlott összegekből újabb ételosztásokat is szerveznek majd.
Természetesen az ünnepi ételosztások mellett folyamatosan zajlik az adománygyűjtés is, bárki segíthet a 1353-as adományvonal hívásával. Egészen december 31-ig hívható ez az adományvonal. Egyetlen hívás az 250 forint, ami ebben az esetben például egy tálételt is jelenthet.
Ez kézabás csomag lesz benne babaruha, lesz benne plusjáték és bérjétel.
Az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai is segítenek az ünnepek előtt. Napok óta pakolták a cipős dobozokba az általuk felajánlott tárgyakat és élelmiszereket. Most el is vitték a baptista szeretett szolgálat Deák téri gyűjtőpontjára. A szervezet az önkéntes véradókat is plusz ajándékokkal várja karácsony környékén.
A 6 nap munkaszüneti nap előtt szaloncukor akcióval készültünk, és a 2 ünnep között pedig, december 27-e és 31-e között pedig lencse akciónk lesz, ahol minden véradó, aki a 2 ünnep között vért ad, egy 1/2 kilós lencsét kap ajándékba.
Édes Jézus, légy vendégünk!
Salgó Tarjánban a pap áldása után kezdődött az ételosztás. Itt csak nem 1000 tányér gulyásleves jutott a rászorulóknak.
Örülök, hogy most tudtam menni, mert meleg az étel, az nem mindig jut.
Pécsett pedig a helyi cégek összefogásával hátrányos helyzetű családoknak több mint egy hónapra elegendő tűzifát osztottak ki.
Egy köbméter fát kaptunk, a lányom kapta, sajnos ő nem tudott érte jönni, már 3 pici van otthon, azt én tettem meg, hogy eljöttem neki érte.
Veszprémben a meleg étel mellett karácsonyi csomagokat is kaptak a hátrányos helyzetűek, többek között a katolikus Karitas jóvoltából. Az ételhordókba vadpörkölt került, a csomagokba pedig tartós élelmiszerek mellett játékokat és édességeket raktak.
A híradót látták, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!